Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra kijelölte. Megírva találjuk Habakuk próféta könyvének második fejezetében, az első négy versben a következőképpen. Így ír a próféta: őrhelyemre állok, odállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Az Úr szólt is, és ezt mondta: írd le ezt a kijelentést vés táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni. Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg. Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ahogy gondolkoztam erről az igéről, és gondolkoztam azon, hogy mit is jelent elbizakodottnak lenni, na nem a hétköznapi aprócseprő dolgokban, hanem úgy az Istennel való kapcsolatban, akkor eszembe jutott néhány megtapasztalás, ami történt az én életemben. Eszembe jut az az apa, aki a családlátogatás alkalmával egy kicsit kötözködni akart velem, és szóvá tette, hogy miért mondtam a keresztelői beszédben, amikor megkereszteltem a kislányukat, hogy Istentől van az élet. És így mondta, hogy hát nem én, meg a feleségem hívtuk életre a kislányt. Ez egy olyan helyzet, amikor az emberbe úgy benreged a szó, mert annyira elképedtem, hogy mondani sem tudtam semmit, mert közben eszembe jutott az a rengeteg meddő házaspár, akik vannak ma, akár itt Magyarországon is. Hiába akarja a férfi, hiába akarja a nő, mégsem támad élet. Úgy tűnik, mégiscsak Istentől van az élet. Vagy eszembe jut az elbizakodottságról az, amikor az egyik gyermekem születésekor mellettem feküdt a kórházban egy boldog kismama, és azt mondja, hogy ő nem akar összeházasodni a párjával, a házasság az egy fölösleges emberi találmány. Így mondta, szó szerint, rajtunk múlik, nem a papíron. Hát kedves testvérek, ez annyira rajtunk múlik, hogy tudjuk azt, hogy még a házasságoknak a fele is felbomlik. Ha rajtunk múlna, akkor talán nem így lenne. Hiszen senki nem úgy megy bele egy kapcsolatba, hogy azt szeretné, hogy véget érjen, hanem mindenki ott van az az álom, hogy tartson örökké. Rajtunk múlik. Éppen azért, mert Isten kimarad a kapcsolatból, a családi életből, éppen azért bomlanak fel a házasságok is, és tudjuk azt statisztikából, hogy az élettársi kapcsolatok pedig még sokkal gyakrabban mennek szét, mint a házasságok. Éppen azért, mert nincs eltorlaszolva a visszafelé vezető út. Éppen a héten olvastam Pálhegyi Ferenc pszichológus főiskolai tanár írását ezzel kapcsolatban, és ő Toldi Miklós példáját hozza föl, hogy igen, Toldi Miklósban megvolt az az elszánás, hogy a csevítézzel való bajvívás előtt visszaküldte az egyik csónakot a szigetről, mert elszánta magát a küzdelemre. És a házasság is egy küzdelem. Igaz, nem egymás ellen, hanem egymásért folyik ez a küzdelem. De sikeres, csak elkötelezett döntés alapján lehet, ahogy azt Isten kitalálta. Persze az is elbizakodottság lenne, ha valaki azt mondaná, hogy na hát akkor a papír teszi. Tudjuk, hogy nem a papír teszi, hanem ha Isten jelen van a kapcsolatban, a férfi és a nő kapcsolatában, ha Isten jelen van a családi életben, akkor teljesedik be az az álom, hogy tartson örökké, vagy legalábbis a földi életünk végéig. Vagy eszembe jut az elbizakodottsággal kapcsolatban az a felhívás, amit két héttel ezelőtt intézett egy szervezet a keresztény egyházak lelkészeihez. Úgy tudom, hogy interneten keresztül, e-mailben minden egyes felekezet, minden egyes lelkésze megkapta ezt a felszólítást. Miszerint ez a szervezet elvárja, hogy a lelkészek vonuljanak vissza az iskolákból, vonuljanak vissza a politikai életből, vonuljanak vissza a templom falai mögé. Kedves testvérek, nem éppen azért van baj a társadalomban, mert ezt a magyar társadalmat nem járta át úgy igazán az evangélium? Nem éppen az okozza az összes bajt, mert a nép igencsak távol áll Istentől? Elbizakodottság. Vagy eszembe jut az elbizakodottságról az az eset, amit már egyszer elmeséltem a testvéreknek, amikor a kislány titokban járt hittarra, de én nem tudtam, hogy titokban jár, és amikor már nem járhatott, akkor meglátogattam a családot, kedvesek voltak hozzám, leültettek. Az apuka annyira ellenséges volt a hit dolgai iránt, hogy fölemelte a kezeit, hogy mi az, hogy a szomszéd hívőnéni azt mondja, hogy adjak hálát Istennek ezért meg azért. Hát nem az én két kezem segít meg engem? Ez is egy olyan helyzet volt, hogy az ember hirtelen nem tudja, mit kell erre mondani. Ekkora elbizakodottságot, és eltelt körülbelül 5 év, és a kislánynak a kisöccse jött egy gyülekezeti gyermeknapra, amit ott Csorváson rendeztünk, és kérdezem, hogy mi van a szüleiddel, mi van a nővéreddel? Hát az apukám 2 évvel ezelőtt meghalt. Rögtön belém vágott ez a negatív bizonyságtétel. Hát nem az én két kezem segít meg engem? Hát elég hamar megtapasztalta ezután, a kijelentés után, hogy nem az ő két erős keze segítette meg őt. Éppenséggel, hogy nem hitt Istenben, nem bízott benne, semmi nem volt, ami megsegítse őt. Még egy példa az elbizakodottságra, amikor az egyik rokonommal beszélgetek az élet folytatásáról, ő hitt Isten létezésében, és ezt nagyon komolyan mondta, hogy persze, hogy hisz Istenben, szóval nyilvánvaló, hogy Isten van, de éppen az életét mégis Isten akaratával ellentétesen folytatta. Úgy egy az egyben másképpen, nem csak egy kicsit másképp, hanem teljesen másképp. És akkor úgy finoman próbáltam rá célozgatni, hogy hát akkor nem kellene Isten akaratát úgy bevenni a dolgokba? Tudni kell a testvéreknek azt, hogy egy olyan szintű problémáról volt szó, hogy a gyerekei életét úgy nagyon tönkretette ez az asszony a döntéseivel, meg az élethez való hozzáállásával. És úgy próbáltam finoman, hogy nem kellene kicsit figyelembe venni, hogy mi az Isten akarata? Elbizakodottság, azt mondja, hogy bízzam rá nyugodtan, majd ő megáll Isten előtt, és ő vállalja a felelősséget, hogy majd ő Isten előtt elmondja, hogy mit miért. Ez az én dolgom, hogy hogyan élek, én fogok számot adni Istennek. Megint micsoda elbizakodottság, hogy ő azt hiszi, hogy ő majd megállhat Isten előtt, és majd neki lesz igaza Istennel szemben. Aztán azt írja a próféta, hogy az ilyen elbizakodott ember nem őszinte lelkű. Miért nem? Mert saját maga is tudja a szíve mélyén, hogy nincs igaza, és mégis úgy beszél, mintha meggyőződéssel mondaná, amit mond. Vagy lehet, hogy saját magával is elhiteti, hogy úgy van, ahogy ő gondolja, de hogyha úgy igazán magába szállna, és a lelke mélyére nézne, akkor biztos, hogy érezné, hogy nincs igaza. De amikor olyan nagyon határozottan mondja, hogy nála az igazság, akkor tulajdonképpen a saját lelkével szemben is hazudik. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű. De csodálatos a folytatás, de az igaz ember a hite által él. Mi evangélikusok jól ismerjük ezt az igét, mert Pál apostol idézi a római levélben, és végül ez az ige mentette meg Luther Mártont, és ez az ige indította el a reformációt, az egyház megújulását, amire napjainkban is oly nagy szükség lenne. Luther nem merte azt mondani, hogy majd ő vállalja a tetteiért a felelősséget, és majd ő megáll annak idején Isten előtt, és akkor majd ő elmondja, hogy mit miért tett, és majd neki lesz igaza Istennel szemben. Nem, őnála egészen másképp csapódott le. Azt írja, hogy ha Isten igazságos, akkor büntetnie kell. Amikor ő ezzel találkozott az igében, hogy Isten igazságos Isten, akkor ő látta, hogy ő egy bűnös ember, hozzá kell tenni, hogy szerzetes volt, azért a mai mérce szerint ő magasan fölöttünk állt az erkölcsben, mint ahogy mostanában közöttünk szokás, és mégis ő látta a saját lelkét, a saját szívét, hogy én ezzel a bűnös szívvel, bűnös lélekkel, hogy tudnék megállni az igazságos Isten előtt? Ha Isten igazságos, akkor büntetnie kell, hiszen ki igaz ember, mindenki bűnös. Aztán tudjuk, hogy egyszer világosság gyulladt a lelkében, és leesett neki a tantusz, amikor egyszer imádság közben fölállt, és azt mondja, de hát azt mondja az ige, hogy az igaz az ő hite által él. Igaznak lenni hit által lehetséges. Ez volt az ő megtérése, ez volt az ő hitrejutása. És ez a mi hitrejutásunk, a mi megtérésünk, és amikor erre rádöbbenünk, hogy nem tehetünk semmit azért, hogy Istenhez kerüljünk. Nem tehetünk semmit azért, hogy a mennybe jussunk. Nem tudjuk magunkat megjavítani. Múltkor említettem annak a katolikus kislánynak a gyónási naplóját, aki pár hónap után rájött, hogy hiába akarja a bűneit leküzdeni, hogy többet nem követi el, amit meggyónt. Minden hónapban szóra ugyanazt írta fel. Nem tudunk megküzdeni mi saját magunk a bűneinkkel, de Isten megtalálta a megoldást. Isten, ami mennyei atyánk, elküldte az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust megváltónak. És Jézus Krisztus magára vette a bűneinket, és meghalt a kereszten. Meghalt az én bűneimért, és meghalt a te bűneidért. És nincs más dolgod, csak elhinni. Csak elhinni ezt. A szívedbe fogadni ezt az igazságot hittel, hogy Jézus Krisztus megbűnhődött a te bűneidért. És hogyha ezt elhiszed, amikor erre a bizonyosságra jutsz, akkor abban a pillanatban megvannak bocsátva a bűneid. Abban a pillanatban tiszta a szíved. Abban a pillanatban Isten gyermeke vagy, és az örök élet részese. Emlékszem, hogy egyszer az egyik ifjúsági csoport előadott ezzel kapcsolatban egy pantomimet, aminek az volt a címe, hogy a kabát. A kabát jelképezte a bűnt, és az egyik fiatal jelképezte az embert, az emberiséget, és magára vette ezt a kabátot, és többet nem tudott tőle szabadulni. A kabát zsebből előkerült ugye a cigaretta, az ital, a drog, a pisztoly, a kés, és nagyon sok minden olyat csinált, hogy a végén szeretett volna már ettől a kabáttól szabadulni. Az ember szeretne szabadulni a bűnös természetétől, az ember szeretne szabadulni a rossz jellemétől, a rossz tulajdonságaitól, de nem megy. És akkor jött a fehér ruhás szereplő, aki az Úr Jézust jelképezte, akinek van annyi hatalma, hogy ezt a kabátot leszedje az emberről, de ahogy leszedi, rögtön ő rá kerül rá, és ahogy ő rá kerül rá, rögtön odaszegeződnek a kezei és a lábai a kereszthez, mert a bűnért valakinek fizetnie kellett. De Jézus feltámadt, és él most is, és lehet ő hozzá tartozni. És az igaz, az az ember, aki hit által elfogadja őt. Hit által lehet élni ezen a földön is, és hit által lehet örökké élni a mennyben. Mondhatjuk azt, hogy ez az ige, hogy az igaz pedig az ő hite által él, ez az ige a teljes evangéliumot magába foglalja. Itt Habakuk prófétának előre kijelenti Isten, hogy eljön az az idő, amikor ez az ige beteljesedik. Olvastuk a harmadik versben, hogy ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg, ha késik is, várt türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. És utána mondja, hogy mi ez a kijelentés, ami nem marad el, hogy eljön az az idő, amikor az igaz ember hit által él. Itt tulajdonképpen Habakuk próféta a megváltónak, Jézus Krisztusnak az eljöveteléről ír. Hallottam nemrég egy bizonyságtételt, egy asszony, aki nagyon súlyos, depressziós és pánikbeteg volt, elmondta, hogy az égvilágon mindent kipróbált, ilyen orvost, olyan orvost, ilyen orvosságot, gyógyszert, olyat, akupunktúrát, jogát, mindent, semmi nem segített, az égvilágon semmi nem segített. Éveken keresztül nem tudott aludni csak altatóval, az is úgy, hogy néhány órát aludt, aztán újra felriadt, és már nem tudott visszaaludni. És egy osztálytalálkozó alkalmával találkozott egy régi osztálytárs nőjével, aki boldogan újságolta, hogy előtte egy-két évvel ő megtért, ő megismerte Jézust, és elmondta ezt a történetet. Erre az asszony is elmondta, hogy milyen problémával küszködik, egy nagyon őszinte beszélgetés volt köztük, és azt mondja a keresztény nő, hogy bízd magad Jézusra. És akkor mi az embernek rögtön a kérdése, hogy és hogyha ezt megteszem, akkor megszabadulok a depressziótól, meg a pánikbetegségtől, és akkor minden rendben lesz. És azt mondja az új hívő asszony, hogy én ezt nem tudom, hogy megszabadulsz-e rögtön. Arról tudok, hogy vannak hívők is, akiket utolér a depresszió, meg a pánikbetegség. Én nem tudom garantálni, hogy rögtön meg fogsz gyógyulni, és ez igaz is, hiszen van olyan, amikor Isten rögtön meggyógyít valakit abban a pillanatban, ahogy megtér. Van, amikor megtérés után azért még évek telnek el, és lassú a gyógyulás folyamata. Azt mondja, én nem tudom ezt garantálni, hogy te meg fogsz gyógyulni, de hát nem az a lényeg, hogy most itt a Földön gyógyult leszel vagy nem, hanem az a lényeg, hogy tartozz Jézus Krisztushoz, mert nála van a megbocsátás, nála van az örök élet, és te Jézus mellett döntesz, soha nem leszel egyedül. Lehet, hogy rád jönnek a rohamok, de a rohamokban is ott lesz veled valaki. Eddig magányosnak érezted magad, amikor a rohamaid voltak, most már nem leszel többet magányos. Ott lesz veled valaki a rohamaidban is. És a lényeg az, hogy örök életed lesz a mennyben. Az asszony nem döntött azért rögtön, de olvasni kezdte a Bibliát, és elkezdett járni abba a gyülekezetbe, amelybe a barátnője, és eljött az az idő, amikor egy este együtt imádkoztak. És elmondta, hogy Jézus Krisztus, én nem vagyok benne biztos, hogy mindez igaz, amit a barátnőm mond. Én nem vagyok benne biztos, hogy te tényleg élsz, de olyan sokan mondják, hogy te megváltoztattad az életüket. Ha ez igaz, akkor én odaadom neked az én életemet. Tégy velem valamit, segíts rajtam. Ha ez igaz, amit én hallok rólad, akkor én is hozzád akarok tartozni. És hogy elmondta ezt az imádságot, azt mondja így utólag, hogy elfelejtette bevenni az altatót. Egyszerűen elfelejtette. És azt mondja, hosszú évek után az volt az első éjszaka, amit végig aludt, vagy 8 vagy 9 órát egy végtében aludt, és amikor felébredt, akkor észrevette, hogy süt a nap, és vidámságot érzett a szívébe, ami éveken keresztül soha nem fordult elő. És azt mondja, hogy hát nem gyógyult meg rögtön, nem múlt el rögtön a depresszió és a pánikbetegség, de azt mondja, hogy azóta élek, hogy hiszek. Előtte olyan állapotban voltam, hogy tulajdonképpen úgy éreztem, hogy ez maga a halál, ez maga a pokol, de azóta élek, hogy hiszek. Most egy lelkigondozói kapcsolatban van egy lelkésszel, annak a gyülekezetnek a lelkészével, hetente jár beszélgetésre, és azt mondja, hogy hétről hétre jobban érzi magát, és van reménysége arra, hogy teljesen meg fog gyógyulni. De azt mondja, hogy ha Isten nem tenné is, ha nem adná is meg a gyógyulást, akkor is már ez egy csodálatos dolog, hogy ő Jézushoz tartozhat, és tudhatja, hogy örök élete van a mennyben. Kedves testvérek, ez történjen meg mindenkivel, aki most itt van, és Isten igéjét hallja. Tapasztald meg azt, hogy Jézus Krisztus érted halt meg, és feltámadt. Tapasztald meg azt, hogy hit által lehet életed. Földi életed is, igazi élet, nem csak amit annak neveznek, hanem ami igazán élet, és örök életed is a mennyben. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, mert te meghaltál értünk a kereszten, és feltámadtál. Dicsőítünk azért, mert megadtad nekünk azt, hogy benned hihetünk, benned remélhetünk. Te látod a mi hitünket, Uram, hogy hol hiszünk, hol nem, sokszor elbizonytalanodunk, sokszor kételkedéseink vannak. Uram, adj nekünk igazi élő hitet, erősítsd meg azt a kicsi hitet, ami bennünk van, hogy mi igazán rád bízzuk az életünket, és ezáltal igazi életünk, örökké tartó életünk lehessen. Amen.